Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. A Csádiné Váradi Erika, parapszichológus. Szervusz, tegeződni fogunk a műsor során. Örülök, hogy itt vagy.
Szia Vanda, köszönöm szépen a lehetőséget.
Parapszichológus még nem járt nálam. Még nem beszélgettünk. Egy akkor most felfedjük a különbséget a parapszichológia és a hagyományos értelembe vett pszichológia között. Tehát te mivel foglalkozol, vagy mennyivel másabb az, amit te csinálsz, mint amit mondjuk a más pszichológusok, vagy a pszichológusok végeznek? Vagy hol van mégis az összefonódás ebben a dologban?
Hát köszönöm szépen a lehetőséget, mert pont ez a legnehezebb a szakmánkban, ugyanis a régi wikipédiai leírás alapján mindenhol igazából abba futunk bele, hogy mi vagyunk a szellemekkel suttogók. Tény, ez is része a feladatunknak. Van, aki érzékeli őket, van, aki nem, de ez nem szükséges ahhoz, hogy valaki parapszichológussá váljon. Ami viszont megkülönböztet minket, ugye az maga a szó. A para pszichológia igazából a görög eredetű szavaknak az összetételéből született. A para ugye túl, mellettet jelent, a psziché az a lélek, és ugye a logosz az pedig a tudományt akarja, vagyis a parapszichológia minden, ami a lelken túlmutató dolgokat takar. Így igazából a legnagyobb különbségünk az az, hogy mi nem csak a lelket gyógyítjuk, hanem sokkal inkább egy holisztikus szemléletet akar a parapszichológia, és minden olyan tudományt önmagába foglal, ami az embert teljes egészében vizsgálja, vagyis egy fizikai testtel rendelkező, érző, gondolkodó, multidimenzionális lény, mert ugye a tudásunk az nem áll meg itt, hogy itt a fizikai világunkban megjelenünk, hanem ettől sokkal, de sokkal többek vagyunk. És ezáltal ugye, mivel ilyen kerek egészben tekintünk az emberre, így sokkal könnyebb megtalálni a valós gyökerét, mert a legtöbb esetben a problémák, ugye, amit problémaként élünk meg, nem az a valódi oka, hanem a mögötte lévő blokk az, ami magát a problémát generálta, annak céljából, hogy az illető vegye már észre, hogy ott meghúzódik-e a háttérben valami.
Téged hogy talált meg ez a dolog?
Ez a saját problémámon keresztül, ugyanis nekem ez onnan indult, amit már most tudok, hogy én születésemtől kezdve érzékelek. Viszont az én szüleim ezt abszolút nem tudták.
Ezt mondjuk el, hogy mi az, hogy érzékelek.
Igazából az asztrális világot érzékelem. Én nem látó vagyok, én érzek és hallok, de az érzésem a legfontosabb és a legerőteljesebb. És innen indult ugye az egész, viszont akkor még ezt nagyon nem tudtam, sőt senki nem tudta, mert hogy a szüleim annyira nem hittek, anyukám valamelyest hitt benne, de ő rettegett is tőle, mert ő is korán elveszítette az édesanyját, és volt tapasztalása. Az én apukám viszont egy teljesen földhöz ragadt szűz férfi embert kell, hogy elképzeljetek, és az én életem mindig arról szólt, hogy amikor én féltem, és azt mondtam, hogy látok, hallok valamit, akkor mindig azt kaptam, hogy nincs ott semmi, aludjál. És cserébe kaptam maximum egy tévét, vagy egy lámpát, hogy tudjak aludni, de ne kelljen velem ott lenni, mert elvileg onnantól kezdve, hogy tudok beszélni, én folyamatosan azt mondom, hogy félek. És ez eltartott egészen 34 éves koromig, a parapszichológiának köszönhető, hogy nem, de mindezt megelőzte édesanyámnak a korai halála. Én voltam hármon közül a legidősebb, 22 éves voltam, és a legkisebb, ugye a húgom, ő még csak 9 volt, és ott maradtunk apával ugye hármasban, és meg kellett küzdenünk ugye az élettel. Ekkor volt az, hogy én megtapasztalhattam, amikor az édesanyám már test nélkül megjelent nálunk. Utána egyre több problémám kijött, mert az elsőben nagyon jól el tudtam ezt takarni, hogy mekkora fájdalom ez számomra, és egy év múlva elkezdődtek, mindenféle betegségek jöttek. De igazából nem voltam beteg, amiket találtak, az utána soha többet nem volt kimutatható, szinte mindegyiket egy ember látta az egészségügyben, és utána soha többet senki.
Mondd ezt példát.
Igen. Amit találtak nálam, az egy epepolip volt. Találtak egy mitrális prolapszust, ugye, amikor az egyik billentyű csapódva záródik. Ez volt a két kiinduló, utána majd még találtak refluxot, de arra is legyintettek, és azt mondták, hogy amíg az a munkám, ami már akkor patika látogató voltam, azt mondták, hogy ez ne is számít csak arra, hogy meggyógyul, amíg ez lesz a munkám.
És hogy tűnt el? Hogy tűntek el ezek azért a mitrális prolapszusra? Ugye azt mondják, hogy az nem egy szerzett dolog, hanem azzal születik az ember, hogy egy kicsit lazább a billentyűnek a állománya, és ezért, mint egy ostor, csapódik tulajdonképpen vissza. Egy ilyen ostorszerű mozgással zárul, de hogy ez egy ilyen született sztori elvileg. De akkor nálad ez nem az?
Előtte sem látták, voltam akkor is kardiológusnál, mert édesanyámnak volt szív problémája, soha senki nem találta, ezt majd amikor már pszichológiailag egy kicsit megborultam, akkor kezdődött az, hogy mindenféle hipohonder tünetet produkáltam. Úgy kezdődött, hogy annyira felszaladt a pulzusom, hogy miután a nyelvem alá kaptam egy sürgősségi gyógyszert, miután visszaellenőrizte az orvos, azt mondta, hogy jó, most már csak 180 a pulzusom. És ez csak így hirtelen a semmiből. Én rengeteg ilyen tünetet produkáltam, éjszaka fölkeltem ugyanilyen magas pulzusokra. Viszont a mitrális prolapszus tényleg egyetlen egy orvos látta. Soha többet senki. És itt a bizonyíték arra, hogy az elme, amikor nem tudsz abban gondolkodni, nem látod a valóságát a világnak, akkor egyszerűen nem fogsz tudni más csinálni, csak ide a fizikai síkra le fogod húzni, és meg fogod teremteni. Hogy minimum egy ember lássa. Én innentől kezdve évekig abban a tudatban voltam, hogy van egy ilyen betegségem. De majd később, amikor már jobban lettem, az önismeret hatására, utána visszaellenőriztettem, és nincsen, és több orvos sem találja. Azóta rengeteg EKG-m is volt, és soha sehol senki nem látja.
Milyen érdekes, hogy bizonyos dolgok ugye a saját életedben elvezettek odáig, amivel most másokon próbálsz megsegíteni.
Igen, ez én úgy gondolom, hogy mindenkivel így van. Az életünk maga az az út, ami által ugye tapasztalunk, és amiket rosszul is élünk meg, egyetlen egy feladatunk van, át kell fordítani pozitívba. És a legpozitívabb megoldása az egésznek, hogyha te át tudod fordítani ezt másoknak a segítésére. Előbb megoldod a saját feladatodat, és utána, mint egy fáklya, másokat vezetsz az úton.
Félsz még?
Előfordul, igen. Még mindig van dolgom az entitásokkal, még mindig van dolgom azzal a részével, hogy filmeken nevelkedtem, és a kedvenc filmemek közé tartozott a Csáki, nem is tudom én, mit is mondjak még.
De ezek horrorfilmek.
Igen, viszont pont ebből ered, hogy a másik világnak a képei nekem innen vannak. Viszont azok a képek nem a háromdimenziós képek alapján léteznek, azokat csak megteremtette valaki. De az én fejemben nagyon sokáig ez élt, még ezt mindig le kell, hogy küzdjem. Hogyha halott lélek érkezik hozzám, vele simán elbeszélgetek most már. Átadom, amit közvetíteni kell, lezárjuk az utolsó dolgokat, ha nem történt meg a búcsú, de a többitől még mindig szokott félelmem lenni.
Ugye, akik ezzel foglalkoznak, azok olyan természetesen szoktak arról tudni beszélni, hogy tulajdonképpen minden energia, és hogy nem szabad ettől félni, mert igazából ahonnan jössz, oda mész vissza, hogy valahogy azok, akik ezzel foglalkoznak, mármint hogy ezzel a részével, ezeknek a dolgoknak, én mindig csodáltam, hogy olyan természetesen tudnak erről beszélni, hogy ez a típusú félelem is okozhat ilyen mindenféle szervi meg testi tüneteket.
Ez egyértelmű, a félelem az tipikusan melegágya az összes betegségnek. Viszont, hogyha képes vagy megfordítani az egészet, és amint ez megjelenik, és egy feladatként tekintesz rá, és lehetőségként, hogy itt van, újra eljött egy lehetőség, hogy te fejlődjél, megugorjál valamit, akkor például maga a félelem nem lesz annyira félelmetes, képes vagy lenyugodni és szembenézni vele. A félelem az csak egy érzés. Viszont amögött van rengeteg más dolog, és hogyha képes vagy mögé nézni, hogy valójában te mitől félsz, akkor ez feloldozható. És onnantól kezdve neked már az nem félelem és gyengeség lesz, hanem abból lesz egy erősséged.
Mondjuk ott a gyerekkorodban ezt a félelmet megélted, és még magadra is hagytak vele, hát azért az egy nehezített pálya.
Igen, de a szülők mentségére szóljon, hogy annyira tudatlanok voltak a témában. Tehát ez még ugye a 80-as éveknek az eleje. Tehát itt a spiritualitás, az ezotéria, hát az még ott annyira titkolták az emberek, hogyha valakit érdekelt is. Maximum elmentek ugye látóhoz, ahogy édesanyám is belecsúszott ebbe a történetbe, de nem okozott más, csak még nagyobb félelmet náluk.
Rólad mondta valaki gyerekkorodban ilyen látó, hogy te érzékelő képességekkel rendelkezel?
Engem soha nem vittek el ilyen helyre. Én nem találkoztam ilyen emberrel akkor.
Mert ugye ezt is szokták mondani, hogy valójában mindenki mindent tud. Ezek a képességek, ezek mindenkiben megvannak, csak van, akinél le van ez teljesen halkítva, lehet éppen a félelem okán, van, akinél meg ugye hangos, és tud ezzel dolgozni, meg aztán azt is szokták mondani, hogy mindenkire annyit adnak rá, amennyit elbír. Hogy bírsz el ezzel?
Én azt gondolom, hogy nem tud mindenki mindent, és nem is kell mindenkinek mindent. Úgy, ahogy te most itt ülsz ugye a másik oldalon, és te rendszeresen ezt csinálod, én most csak vendégként vagyok itt, és megmondom őszintén, ugye féltem ettől a helyzettől, bár ugye a kolléganőmmel csinálunk videókat. Vagy ugyanígy felhozhatok valaki orvos, valaki más, ez ugyanígy működik ezekkel a dolgokkal is. Érzékelés, tudás, mindenkinek más. Nem mindenkinek ugyanazzal van a dolga. De igen, mivel fönt egyek vagyunk, így ez a tudás, ez egy központi tudás, így mindenkinek megvan. Csak lehet, hogy ebben az életben, ahogy te mondtad, úgymond fogalmazhatunk így, hogy le van halkítva, mert nincsen rá szüksége. Az elrontaná azt a játékot, amit ő feladatnak kapott. És az, hogy én ezzel hogyan bírok el, hát volt olyan, amikor nagyon nehezen is volt, amikor megfogalmazódott bennem, hogy én ebből kilépek. Aztán rájöttem, hogy mivel már túl messze elmentem, ebből nincsen kilépés, nincsen visszaút.
Hogy akartál kilépni?
Abba akartam hagyni. Azt gondoltam, hogy nem fogok foglalkozni ezzel, és nem segítek másoknak. Hogy azt gondoltam, hogy ez egyszerűen letehető, és becsukom az ablakot, és kész. De ez nem így van. Van egy pont, ahonnan már nincsen ilyen lehetőséged.
Tehát azt mondtad, ha én nem látlak benneteket, ti sem láttuk engem, vagy?
Ezt nem egészen erre, és nem az entitásokra, hanem úgy általában a parapszichológiára. Ugye ez a szellemvilág, ez csak egy része. De azon túl viszont az embereknek sokkal több gondot jelent az, hogy mi van a hétköznapokban. Legyen az mondjuk ugye egy gyermekvállalás, legyen az egy anyaság, egy párkapcsolatnak a megtalálása, az entitások témakörében magának az elvesztésnek a megélése, és még sorolhatnánk nagyon sok olyan témakört, ami sokkal égetőbb itt a Földön, hogy segítsünk nekik megoldani.
És hát van két olyan témakör, amit egyébként ki is választottunk erre a mai beszélgetésre, hogy ez egyik a gyermekvállalással kapcsolatos témakör, a másik meg, hogyha már valakinek van gyermeke, annak a megélése. Erről fogunk ma beszélgetni. Ez az, amire te úgymond szakosodsz, vagy ezzel foglalkozol a legtöbbet. Hogyan találnak meg ezek a feladatok téged?
Szintén rezonancia. Dolgom van vele. Az egyik és legfontosabb, hogy én picikorom óta az anyaságra készülök. És akkor itt van az élet furcsasága, még nincsen gyermekem, de lesz. Viszont ez idő alatt nagyon sok mindent meg kellett tapasztalnom. Voltak benne jó és nehezebb részek is. Jó volt az, hogy még kicsi voltam, de már nagyocska, mert 13 éves voltam, amikor még született egy második testvérem is, mert ugye az öcsémmel nem tudtam ezt megélni, mert kicsi a korkülönbség vele, tényleg bunyóztunk, és a testvérharcok minden megvolt, de a húgom és köztem már teljesen más volt a kapcsolat. Így igazából megtapasztalhattam valahol az anyaságnak már akkor bizonyos részeit. Persze nem én voltam az édesanyja, de ettől függetlenül mondhatjuk, hogy az anyai feladatokon és a gyermeknevelés feladatain ugyanúgy, mint egy házas pár osztoztunk. Én is és az öcsém is már be tudtunk segíteni. Emellett a családban mindenhol, ahol kisbaba volt, én mindig ott voltam. Viszont azóta is ugye rá kellett, hogy jöjjek itt az önismereti úton, hogy nekem a feladatom az az anyává válás. És az anyává válás nem véletlenül ilyen küzdelmes. Azért ad ennyi feladatot, mert az a végső feladat, az a legnagyobb feladat. Ha jól csinálom, akkor élvezhetem még hosszabban is, de vannak ugye olyan dolgok, amikor ugye nem élvezheti valaki, mint hogy te is pont meséltél egy történetet. Előfordul igen, hogy akár a régóta vágyott gyermek megérkezik, és édesanyja néhány percen belül meghal. Ettől függetlenül valószínűleg ez volt a dolga. Az volt a dolga, hogy világra hozzon egy lelket, lehetőséget adjon neki élni, még hogyha most mi emberi szemmel még úgy is tekintünk rá, hogy ennek a gyerkőcnek mennyire nehéz élete lesz. Nem biztos. Ne vegyük el az erejét ennek a kisbabának már is. Sokkal erősebb, mint ahogy azt gondolnánk. Ő azért kapta ezt a feladatot, mert megbír vele birkózni. És hogyha ő ezt feldolgozza és végigcsinálja, ő egy fantasztikus és erős kis emberke lesz. Csak kérdés, hogy hol és mikor találja meg az saját útját. Mennyi időbe kerül ezt feldolgozni. De mivel ő így veszítette el az édesanyját, valószínűleg ez majd későbbi feladatot fog neki adni, a gyermekkora ugyanúgy fog eltelni, mint bárki másnak.
Az a témánk, hogy a mentőség kapcsán milyen megéléseket tapasztalsz, és hogyan tud segíteni. Mi az, amit te látsz ebben a témában? Magával a mentőséggel ugye mi is foglalkoztunk többféle aspektussal már ebben a műsorban. A parapszichológia tekintetében mik azok a dolgok, amik megfogalmazódtak benned, vagy tapasztalások, amik megfogalmazódtak benned? Tehát aki mondjuk most vágyna a gyermekre, és hallgatja ezt a műsort, annak mivel tudunk segíteni?
El tudnám intézni egy nagyon rövid mondattal, ugyanis egyetlen egy problémája van mindenkinek. Akár gyermekvállalás, akár munkahelyi, pénzügyi problémája van valakinek, önismeret hiánya. Semmi más gondja nincsen. Ha tudja valaki azt, hogy ki ő, akkor a feladatokat szépen meg tudja oldani, és sokkal rövidebb úton és gyorsabban el tud jutni a megoldásig. Viszont aki ugye a gyermekvállalás útján akadályokba ütközik, neki kimondhatjuk, hogy van ezzel feladata. Illetve nem maga a gyermekvállalás általában a feladat, hanem mögötte vannak olyan dolgok, akár karmikus dolgok, akár ebben az életben szerzett sérülések, amiket meg kell, hogy ismerjen valaki. Viszont ha nem lenne ez a problémája, akkor soha nem találkozhatna szembe önmagának ezzel a részével. Ez nagyon-nagyon sokféle feladat lehet. Mondjuk, hogyha a saját esetemből indulok ki, akkor kezdem igazából azzal. Az én esetemben rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy gyermekkoromban a képességem által olyan mértékben sérültem már az első és második évben. Elutasítottak és elhagytak. Elutasítottak a képességem miatt, amiért ők nem tudták, hogy mi történik velem. És elhagytak, mert ott hagytak egyedül a sötét szobában, hogy küzdjek meg egyedül ezzel a feladattal. És nem bántani akartak. De én nagyon sokszor úgy éltem meg, míg gyerek voltam, hogy ez a szüleimnek köszönhető. Ma felnőtt fejjel igazából hálás vagyok már nekik, hogy ennyi mindent tanulhattam, mert amúgy nem lennék az az ember, aki most vagyok. El kellett, hogy jussak odáig, hogy rájöjjek arra, hogy ez a borzalmas párkeresési mizéria az én életemben kifejezetten ezt akarta megmutatni. A tudatalattimból folyamatosan feltört ez az érzés, hogy el fognak utasítani, és el fognak hagyni akkor, hogy én merek érezni. Ezért igyekeztem elfojtani. Viszont amikor esetleg éreztem valamit, és ezt megpróbáltam kimutatni, akkor tényleg megkaptam azt, amit vártam is. Az elmém megszülte, és megteremtette a valóságban. És ugyanez a gyermekvállalás. Még mindig ugyanott van az, hogy elvesztés, elhagyás, ahogy az édesanyám is elhagyott engem. Mi van akkor, hogyha örököltem valamit, mi van akkor, hogyha ugyanígy fog járni a gyermekem, és akkor ezt sorolhatnánk nagyon sokáig. Tehát, hogy én például képes voltam a párkapcsolatot is távol tartani saját magamtól, csak azért, hogy a gyerek ne érkezzen. Aztán, mikor megtaláltam ugye a páromat, akkor viszont abba ütköztünk, hogy már a kor az már ellenünk dolgozik, és nem biztatnak minket semmi jóval. Ennek ellenére még mindig tudom azt, hogy lesz gyerekem. Egyre előrébb vagyok, és egyre előrébb vagyunk a folyamatban, de azt már elmondhatom, hogy ha nekem nem kellett volna lombikra mennem, akkor nem tudnék úgy segíteni a pácienseimnek. Nem tudnám, milyen érzéssel küzdenek meg, nem tudnám azt, hogy milyen érzés, amikor be kell menni a műtőbe, még saját lábadon mész, és el fognak altatni. Amikor sírva ébred valaki bent az ébresztőben, és azon sír, hogy sikerült-e egyáltalán petesejtet leszívni. Vagy utána, amikor telnek a napok, és mondjuk hétvégére esik, és azt mondják, hogy most nem fognak hívni téged, nem tudsz semmit az embriókról. Azt még éppen tudod, hogy hány termékenyült meg, de jön az első letaglózás. 10-20x petesejtből esetleg csak néhány marad meg, és termékenyül meg. Utána napokig semmit nem tudsz róluk. És van olyan, amit én is megélhettem, hogy azon a napon, mikor már azt hinnéd, hogy a beültetésnél tartatok, felhív valaki előtte 2 órával, hogy ne menjél sehova, mert nincsen egyetlen egy sem, amíg túlélt. Ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy tényleg úgy tudjak segíteni valakinek, hogy ott tudjak mellette lenni, amikor ő éppen ezen megy keresztül, és hitelesen tudjam azt elmondani, hogy ebben nem kell benne lenni. Hosszú ideig, vagy akár egy vetélés után. Hogy én el tudom mondani azt, hogy ezt le lehet tenni néhány héten belül. Hogy hogyan lehet meggyászolni azt a magzatot, akinek soha nem volt még életre lehetősége, hogyan lehet őt elengedni, és kell is, hogyan kell ezzel foglalkozni, és hogyan kell egy párkapcsolaton belül ezt végigcsinálni, mert egy párkapcsolaton belül mondjuk kijön a vádaskodás. Ha nem ő lenne, akkor lehetne esetleg gyerekem. Hogy én hol rontom el, és akkor jönnek a nézeteltérések, mert ugye a tükröt tartjuk egymásnak. És ez egy állandó összefeszülés. A kérdés az, hogy a pároknak mennyire erős a kitartás egymás mellett.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. A Csádiné Váradi Erikával beszélgetünk, parapszichológussal. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a szadásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.